Szeretett testvéreim, hallgassuk Isten szent igéjét, az apostolok cselekedetéről írott könyv 15. részéből, a 23 és azt követő versekből, a következőképpen. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiochi, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük, mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást. Egymás között egyetésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szillászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. Legyetek egészségben. Szeretett testvéreim, az elmúlt vasárnap arról hallottunk, hogy Krisztus Urunk troászi gyülekezetében egy hajnalban nyúló istentiszteleten egy Eutikusz nevű ifjú elaludt, kiesett az ablakból, és három emeletet zuhant a mélybe. Eszméletlenül találtak rá. Pál magához ölelte, és mindenkit megnyugtatott, hogy a lelke még benne van. Mire a kenyér megtörésére következett volna az istentisztelet keretében, Eutikusz is magához tért. Ennek a történetnek azonban nem ez a halálból való visszatérés volt a csoda része, nem ez volt a csoda. Ennek a történetek legnagyobb csodája nem a halál feletti győzelem volt tehát, hanem ezt a győzelmet elősegítő békesség volt. Ugyanis az a gyülekezet megmaradt mindvégig a Krisztus nyugalmában, békességében. Az én békességemet adom nektek, mondta az Úr Jézus Krisztus. Nem úgy adom, mint a világ, az én békességemet adom nektek. Nos, ebben a békességben maradt meg ez a gyülekezet. Nem tört ki pánik közöttük. Nem kerítette őket hatalmába az egymás elleni vádaskodás. Nem kerestek mindenáron bűnbakkot maguk között, vagy saját magukban. Hanem mindvégig a Pál által prédikált Krisztusra tekintettek, néztek, nem vették le róla a tekintetüket, akkor sem, amikor a legnagyobb baj tombolt, vagy tombolhatott volna közöttük. Emberölő ősi ellenségünk, testvéreim, az ördög, a sátán, soha nem nyugszik a béli tevékenységében, soha nem nyugszik a béli tevékenységében. Hogy viszályt támaszszon, ember és ember ellen, testvér és testvér között, bajtárs és bajtárs között. Embert önmaga ellen fordít, és az embert Isten ellen fordítja. Az embert az Isten igéjével is szembe fordítja. Mindent mindennel szemben, és mindenkivel szemben. Ez az ő mestersége, ez az ő fő műve. És igen nagy tapasztalatra tett szert. A viszály ürügye és oka bármi lehet. Főleg apróságok, lényegtelen dolgok. Ez így van a családban is. A legjobb veszekedések a teljesen lényegtelen apró dolgok miatt lehetnek, lehetségesek. A komoly dolgokon nem veszekedünk. És így van a gyülekezetben is, a mindennapi életben, a baráti kapcsolatokban, bárhol, ahol ember él. Láttuk, hogy Eutikus esetében a felelősségre hívás lett volna az egymás ellen való vádaskodás oka, ürügye. Ezt használhatta volna fel az ördög, a bomlasztó, a szétdobáló egymás ellen. De nem sikerült a terve. Ez az ékverés, a meghasonlás és megkülönbözés forrása tehát valahogy betömődött, valahogy elzárult, nem bontakozhatott ki. Tehát bármi lehet a baj oka, a kiváltója, a viszály kiváltója. Így az Isten szavának tulajdonított szentírás is lehet egy megkülönbözés, egy hatalmas veszekedés és egymás ellen való fordulásnak a gyújtópontja. Hány részre szakadt, kérdezem testvéreim, 2000 év alatt a kereszténység, ami kezdetben egységes volt. És már láttuk, hogy kezdetben is szét akarták szedni, darabokra és ízeire törni, de nem sikerült. Mivé lett ez az egykor egységes kereszténység? Hány részre szakadt? Látszólag pusztán annak okán, látszólag, hogy ki hogyan akart érvényt szerezni az Isten Bibliájának nevezett szentírásnak, igének, Isten szavának. Csak ezen az okon mekkora szakadások és bomlások történtek. És sajnos történnek, most is. Így történt ez a jeruzsálemi keresztények között is. Az ördög az igét idézve akarta a hívőket egymás ellen fordítani. Még egyszer mondom, a szentírást idézve akarta egymás ellen fordítani. Egyesek, a zsidó hagyományokba gyökerezett keresztények hívők közül az Isten Mózes által szólt igéit, beszédeit úgy értelmezték, hogy a körülmetélkedés parancsát ki kell terjeszteni a pogányságra is. Különben nem üdvözölnek. Na ez kemény dolog, amikor ezt kimondjuk, hogy elkárhozol, hogyha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg amazt nem teszed meg, akkor elkárhozol. Ez súlyos dolog, testvéreim. Az apostolok, akik vér szerint maguk is izraeliták voltak, az Isten beszédére hivatkozva, és nem nemlesek, ugyanarra az ígére, és ugyanannak az Istennek a beszédére hivatkozva, a Szentlélek vezetését abban látták, hogy a kegyelem és az üdvösség nincs hozzá kötve a körülmetélkedés parancsához, a Mózes törvényeihez, a nem tudom hány szokáshoz, a zsidó hagyományhoz és a zsidó szertartásokhoz. Nem kell a pogányokból lett hívőkre rákényszeríteni. Tudjuk, hogy a körülmetélkedés az az Ábrahámmal megkötött szövetségnek volt a külső jele, amivel elkülönítette Ábrahámot, az akkor még Ábrahámban élő Isten népét, minden más néptől megkülönböztette. Ennek volt egy külső jele. Akkor az hivatalos, érvényes pecsét volt. De ezt kiterjeszteni a pogányságra a Szentlélek szerint nem volt helyén való. Nehéz feladat, kedves testvérem, sőt, sokszor lehetetlen küldetés, és ezt azok tudják a legjobban, akik felelős állást töltenek be, akiknek komoly felelősségük van a döntésük miatt. De ugyanígy lehet, átélheti ezt egy édesapa, egy családfő, bárki. Tehát nehéz feladat, sőt, sokszor lehetetlen küldetés a Krisztus lelkével bíráskodni, helyesen dönteni, ítéletet hozni, a Krisztus lelke szerint ítélkezni, jó döntésekkel, sokszor az egyetlen jó döntéssel, az ördög csapdáit kikerülve, sziklaszirált talajra lépni. ember feletti lehetetlen küldetés. Szentlélekről tudjuk, hogy ő a Krisztus lelke. Szentlélek Isten a Krisztus lelke. Ha olvastuk az evangéliumokat, akkor tudnunk kell, hogy hány csapdát állított az ördög Jézusnak. Az evangélisták nagyon sok ilyen esetet írnak le. És hogy halad keresztül Jézus ezek között, a csapdák között. Sőt, sokszor úgy, hogy a csapdákat az ellenség ellen tudta fordítani, és megszégyenítette őket. Érdemes ilyen szemszögből is végigolvasni újból Jézus életét. Tehát egyedül Szentlélek Isten, a Krisztus lelke, hitvallásunk szerint az Atya és a Fiú Isten lelke. Az Úr lelke tehát az egyetlen, aki a sátán csapdákkal teli aknamezején az egyetlen helyes és egyenes úton végig tud vezetni bennünket. Úgyhogy nem robbanunk fel, úgyhogy nem szakadunk szét darabjainkra és ízeinkre. Igen, testvéreim, mert az Úr lelke, a bölcsesség, az értelem lelke, a tanács és a hatalom lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, kiben ez a lélek él, gyönyörködik az Úr félelmében. És nem szeme látása szerint ítél, és nem a füle hallása szerint bíráskodik. Igazságosan ítél a gyöngék dolgában, és méltányosan bíráskodik a föld szegényei fölött. És megveri a földet szájának botjával, és ajka leheletével megöli a hitetlent. Derekát igazság övezi, csípőjét pedig hűség. És mindez maga Krisztus, akit itt leír az ige. És mindez a Szentlélek Isten. És mindez János úgy látja a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvének az elején, hogy ez a dereka és az a csípője tűz lángjától izzik és megközelíthetetlen. Olyan szentség és dicsőség övezi, veszi körül, olyan hatalom. És ez ugyanaz, ugyanarról van szó mind a két igében. Lukács tanúságtétele szerint az apostolokba Istennek ez a szent lelke nyugodott meg. Az ő életüket a minden hazugságtól és sötétségtől mentes szent lélek tanácsolta, vezette, pásztorolta. Éppen ezért ők életük mindennél fontosabb kötelességének és feladatának azt tartották, hogy tusakodva, böjtölve, imádkozva keressék és megtalálják a Szentlélek által kijelölt keskeny, de egyedül igaz ösvényt. Egyedül a Szentlélek tud tehát, még egyszer megismétlen bennünket, a sátán aknamezején átvezetni. Bárki és bármi más, csak a halál csapdájába csal. Bárki és bármi más. Nem tudom hangsúlyozni, hogy nem babra megy itt a játék, hanem az életünk a tét. Az Úr lelke tehát a bölcsességnek, az értelemnek, a tanácsnak, a hatalomnak, az Úr ismeretének és félelmének lelke, továbbá a szabadság lelke, a fiúság lelke, az igazság, az igaz tudomány, a józanság, mértékletesség, az irgalom, a szelídség, a könyörületesség, az alázatosság, a szeretet lelke. Egy szóval az isteni élet maga. Akiben tehát az Úr lelke van, akit Szentlélek vezérel, és tart vagy őriz meg, lehetetlen, hogy fogyatékosan, hiányosan, a mennyei dimenziót elveszítve, csak a szemének, csak a fülének, a saját értelmére támaszkodva hozza meg döntéseit. Jelentse ki ítéleteit. Mondja ki sokszor romboló, pusztító, visszavonhatatlan, bántó, ölő szavait. ha a pillanat hevében rosszul is dönt, vagy cselekszik. A Szentlélek, a benne levő lélek jelzi, bűnbánatot támaszt benne, és bűnbánatban leleplezi magát, hogy az, amit tett, nem volt helyes. Elesett, és Isten kegyelméért kiállt, és soha nem fogja jónak mondani a gonoszt, nem fogja igaznak mondani a hamisat, áldottnak azt, ami átkozott, életnek azt, ami halál. Nem fog ebben megváltozni. Milyen tehát a Szentlélek által vezérelt ember? Ez a kérdésünk. Ézsaiás azt profétálta felőle, drága testvéreim, hogy gyönyörködik az Úr félelmében. Akiben Isten lelke van, gyönyörködik az Úr félelmében. És nem a szeme látása szerint ítél, és nem a füle hallása szerint bíráskodik, hanem igazságosan ítél a gyöngék dolgában, és méltányosan bíráskodik a föld szegényei fölött. És megveri a földet szájának botjával, és ajka lehéle megöli a hitetlent, és derekának igazság az őve, csípőjének pedig a hűség. És akkor azt mondja továbbá a profécia, a farkas a bárányjal lakik, a párduc a kecskegigával hever, a borjú az oroszlánkölyökkel és a hízott marhával együtt legelészik, és egy kisgyermek őrzi. A tehén és a medve legelni fog, kölykeik egymás mellett hevernek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint az ökör. Abban a közösségben, abban az emberben, akiben az Isten szent lelke uralkodik, hatalmaskodik. Addig ez lesz a következménye. Akkor nem tud összeugrasztani egymás ellen az ördög. Gyönyörködik az Úr félelmében. Hogyan teszi ezt? Mit jelent ez? Egyszerű. Gyönyörködik az Isten minden egyes igében. Nem úgy, hogy ezt kipiszkáljuk, a másikat otthagyjuk, egyiket félrelőjük, egyiket magunkhoz öleljük, nem így, hanem a teljes kijelentésben gyönyörködik. A teljes kinyilatkoztatásban gyönyörködik. Abból csak egyet is, a legparányibb morzsaszemet sem engedi a földre esni. Együtt és mindent megragad, és igyekszik szem előtt tartani. Mindent egyformán fontosnak tartani. Ezt nevezik holisztikus szemléletnek. Amikor mindent a mindennel való összefüggésben igyekszik megragadni, látni, valami rejtett isteni bölcsességgel szemlélni és dönteni, élni. Nem pusztán az érzékszerveinek, a szemelátásának megfelelően ítél, és nem a füle hallása szerint bíráskodik. Számol tehát azzal, amit a szemével lát és a fülével hall, de csak számol vele. De ennek eredményét egy nagyobb isteni összefüggésrendszerbe építi bele, az Isten tervébe és akaratába, az Isten szemszögébe. És az Isten céljára kérdez rá, könyörgésben kiált az Úr válaszáért és vezetéséért, mielőtt bárhogyan is döntene. Időt hagy magának, hogy gyönyörködjön az Isten igében. Döntéseinek egyik vezérelve az igazságosság és méltányosság, melyek számára nem egy eszme, egy eszmény, hanem a halálból feltámadt és az Atyaisten jobbján uralkodó Jézus Krisztus, egy élő személy. Ő tehát a Krisztus örökkévaló uralmában akar cselekedni. Az embernek lehetetlen ez, de az Úr lelke által mégis lehetségessé válik ez. Azt kérdezzük tehát, hogy mikor tudunk végre a Krisztus szeretetével viszonyulni egymáshoz, nézni és látni egymást. Mikor mondunk le végre a magunk igazáról, hogy Krisztust szeressük, utána vágyodjunk, Az Isten igazságát érvényesítsük. Mikor nem oszthat meg, és nem ugraszthat végre egymás ellen az ördög? Értsük meg, hogy Isten Krisztusban mindent egységbe szerkesztett. Nem győzi hangsúlyozni Pál, hogy nem üdvözülhet a zsidó a pogány nélkül. És a pogányból lett hívő keresztény sem üdvözülhet a hívő zsidó keresztény nélkül. Lehetetlen! Együtt fogunk ott lenni Ábrahámmal és Izsákkal a mennyországban. Együtt. Nem külön nekik egy páholy, nekünk egy másik páholy. Ilyen nem létezik, csak a mi fejünkben, a mostani világban. Mert Krisztusban mindent egybeszerkesztett az Isten. És ne bontsuk szét azt, amit az Isten egybeszerkesztett. Ne mondjuk a másik hívő keresztjéről, hogy az nem a testvére. Mert akkor már az ördög fog cselekedni. Vagy így, vagy úgy. Ez nagyon veszélyes játszma. Tehát Krisztus mindent egységbe szerkesztett, és csak Krisztusban leszünk egyek. Tehát nem csak egységbe szerkesztett, hanem törekednünk is kell a szeretetre és a szeretet egységére. Ezért csak Krisztushoz ragaszkodjunk, és aki ezt teszi. Aki gyönyörködik Krisztusban, lehetetlen, hogy ellenségévé legyen a saját testvérének. Lehetetlen. Ilyen nem létezik. A feltett kérdés az igei válasz a következő. Akkor leszünk krisztusiak, ha Szentlélek tölt be és vezet bennünket. Akit Isten szent lelke vezérel, úgy cselekszik, és szólja az Isten igéjét, igazságát, szeretet által, hogy aki halottként hallja az evangéliumot, életre kel a koporsójában, és átmegy a halálból az életbe. Aki farkasként hallja az evangéliumot, örökre elmegy az étvágya a bárányhústól. Ha párducként hallja az evangéliumot, többé soha nem fenni fog át a kecskevilára. Ha pedig oroszlánként hallja az evangéliumot, akkor többé nem lesz orvadász, hogy levadászza az alája rendelt ételét, hanem szívesen akar együtt legelészni a borjúval, olvasuk Ézsaiásnál, és a nyájjal, akkor az ökör jászlából eszik ember keze és verítéke munkája által készített takarmát. Ez a profécia, így szól. Ha pedig medveként hallja, akkor a tehénnel együtt leggel. Mindezt olvassuk Ézsaiás próféta könyvének a 11. részében. De azt is, hogy aki hitetlenségben megkeményíti a szívét, mikor hallja az evangéliumot, az igazság igéjét, tehát megkeményíti a szívét az Isten és a Szent Fia, az Anya Szent Egyház ellen, egy szóval az élő Krisztus ellen, az a kározatos halállal vész el, ugyanazon ige által, ami más megöl és megelevenít, ugyanaz az ige, az, aki hitetlenül ellene áll, sőt, megkeményíti a szívét, az elvész. Egyeseket az evangélium újjáteremtve átváltoztat, másokat ugyanaz az evangélium megkötöz a kárhozatban. Ezért nem babra megy a játék, amikor igét hallgatunk. Az életünkről van szó. Testvéreim, mennyire mélységesen elszomorító, ha valaki, aki magát kereszténynek is mondja, pusztán az előítéletei rejtett koncepciós perekben kibontakoztatott, kárhoztató ítéletei szerint gondolkodik és cselekszik. Mert nehogy azt gondoljuk, hogy csak gonosz emberek készítettek koncepciós pereket ártatlanok ellen. Nem. Vannak ilyen rejtett, bennünk rejtve munkálkodó ugyanilyen koncepciós perek, ahol előre meghozzuk az ítéletet, mielőtt bárkit meghallgattunk volna. Aki tehát így cselekszik, veszélyes úton jár. És gondoljon ki önmagára. Ne menjünk a szomszédba. Hány ember van az életemben, vagy éppenséggel a pillanatnyi látószögemben, akiket eleve megvetek. Nem szimpatikus. Levegőnek se nézném. Pedig semmi ismeretem nincs felőle. Vagy csak foszlányok. És ködös ismeretem van felőlük. De már megvan az ítéletem. Már megvan a végzésem felőle. Az általunk így eleve megvetett ember bármit tegyen, bármit fog tenni, annak még a szándéka is csak gonosz lehet. Eleve elvetjük. Az igéből azt mondjuk, hogy ez nem helyes, nem krisztusi magatartás. Aki pedig erre a következtetésre jut, már is egyfajta politikai messiásként nevezi ki önmagát, és nagy hírraldúrral elindul leszámolni a gonosszal. És akkor látunk ilyen hősködő, kardoskodó keresztényeket, evangelizátorokat. Mindig kilóg valahol a lólába, abból, amit tesznek és mondanak. Megérezzük, valami nem stimmel, mintha nem a Krisztus lelke szólna. Gondoljuk végig, hogy mi lett volna akkor, ha azon a jeruzsálemi zsinaton azok győztek volna, akik azt követelték a Biblia alapján, hogy a pogányokból lett hívőket előbb zsidóvá, majd csak utána kell keresztényekké tenni. Ha sikerül. Ha sikerül előbb zsidóvá tenni. Mi történt volna akkor? Mindez Krisztus halál után körülbelül 40-es években történt. Mert mi volt-e szépen felépített és csábítóan, hangzóan kialakított csapda mögött, hogy körül kell metélni a pogányokat? A válasz nagyon primitív erre a kérdésre. A pogányság iránti megvető gyűlölet és ördögi előítéletek és hamisságok ezernyi serege. Ennyi van mögötte. Ezek a farizeusi kovásszal megfertőzött és beszennyezett zsidók nem tudtak megválni a vérükben és a génjeikben levő haragtól és gyűlölettől, amit a pogányságban, ugye amblók általánosan szemben tápláltak. Mert ugye a pogányságtól ez a nép sokat szenvedett a történelme során, sok bántást hordozott el. Másfelől pedig, hozzájuk képes, ezekhez a lenézett, megvetett góly pogányokhoz képes, írástudatlan és ostoba emberekhez képes. Ők a könyv népe voltak, ők az írás népe voltak, a kijelentés népe voltak, többiek alsóbbrendűek, mi vagyunk a választottak. Lehet, hogy talán azok nem is emberek, ezért először valamiféle emberré kéne őket gyúrni, majd utána esetleg lehetnek keresztények, olyanok, mint mi. Ez a gondolkodás állt mögötte. De ez nem az Isten lelkétől való. Ők nem akartak ilyen lényekkel összevegyülni. Azt mondták, előbb legyenek olyanok, mint mi vagyunk. Utána esetleg, talán, lehet. De ha ez így lett volna, és így történt volna, akkor kérdezem én, vajon, akkor Szentlélek munkálkodhatott-e volna, és lett volna olyan globális, akkor globális misszió, ami az első század végére az egész római birodalmat áthatotta. Győzhetett volna az első század végére a kereszténység? Ezzel a gondolkodással? Ezzel a hozzáállással? No, náhogy nem. Ezek a farizeusi zsidók múltbéli bibliai tényeket állítottak szembe az élet lelke által jelenben történő isteni igaz tényeivel. Élő, tevékeny, kibontakozott tényt a holt tényekkel szemben. Vagy fordítva, mert fordítva is csinálja az ördög. Halott pótcselekvéseket, fordít szembe, a Szentírás élő és hathatós kibontakoztatásával, ahogyan kell azt nekünk tennünk, ahogy kell nekünk engedelmeskednünk az igének. Akkor is ott az élet azt igazolta, hogy a pogányok a kegyelemből és hitáltal betöltekeznek szent lélekkel, és rajongva szeretik Jézus Krisztust. Nagyon, nagyon szeretik Jézus Krisztust. Minden zsidó ceremónia nélkül. Olyan szabadság, olyan öröm és élet van bennük, amit sok zsidó csak irigyel. Ezt az életet rombolták volna le a Biblia halott, azaz a múltra érvényes tényeivel. Ők nem értették, hogy Szentlélek igazságban és szentségben uralkodik, és nem a holt cselekedetekben. Nem a hústesten kell jeleket vésni, például a körülmetélkedéssel, hanem a szívet kell körülmetélni, amihez ember nem fér hozzá. A szívemhez ember nem fér hozzá. A saját szívemhez se férek hozzá. Más se férhet hozzá. Egyedül és kizárólag Isten szent lelke fér hozzá a szívemhez és a te szívedhez. A testnek kell követni az igazságot, nem pedig az igazságnak kell követni a testet. Az keresztelkedjen meg tehát, aki kegyelmet talált és hitre jutott. Ugye? Ebből ez következik. Azon legyen látható a külső jel, aki a szívében már az Úré. Legyen látható jele. És tovább megyünk. Továbbá nem elég az igaz volthoz csupán egy külső jel, hanem sok jó gyümölcs kell igazolja azt, hogy a keresztény hívő az bizony az Úristen jó gyümölcsöket termő fája. Egy egész élet alá kell támaszza tehát azt, hogy Jézusé vagyok. Mindez alázatosságra, nagy alázatra és őszinte önvizsgálatra szólít. Ajánljuk hát az Úrnak magunkat. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy lelked által ébresztesz bennünket, tanítasz, hogy figyeljünk rád, Úr Jézus Krisztus. Legyünk nyitottak Szentlélek Isten befogadására, vezetésére, mert ezernyi csapda vesz körül bennünket, hogy elejtsen, hogy önmagunk ellen fordítson, hogy egymás ellen fordítson bennünket. Hogy levegyük tekintetünket az egy igaz igazságra, te rólad élő Jézus Krisztus. Sokszor a magunk értelmébe akar bekergetni, annak csapdáiba, hogy egyoldalúan lássuk a történeteket, mindazt, ami körül lesz. Pedig ennél sokkal bonyolultabb és hatalmasabb az élet. És az a küzdőtér is, amiben harcolunk az üdvösségünkért, hogy célba érjünk. Csak te tudsz végigvezetni bennünket ezen a világon. Ezernyi csapda, milliói csapdája között az ördögnek. Csak te tudod ezeket leleplezni, megtartani bennünket nem csak az igazságban, hanem a te szeretetedben is. Ezért a kegyelemért kiáltunk hozzád, Úristen. Mennyei édesatyánk, szent fiad nevében, hogy ne hagyd magunkra, mert te látod, hogy milyen könnyen tudunk előítéletesek lenni. Milyen könnyen hozzuk meg a marunk előre elkészített ítéleteit, persze igaztalanokat. Mert nem tusakodjuk meg előtted a te akaratodat és a te vezetésedet. És nem kiáltunk kegyelemért és életért. Nem az a célunk, hogy sokan megismerjenek, hogy igazán megismerjenek. Hogy ebben a megismerésben hozzád hasonlóvá váljunk, hanem valahol mindez gellert kap, és eltorzolunk, és akkor már nem úgy viselkedünk, mint ahogy Isten gyermekeihez illik. Ebben a nyomorúságunkban kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, és szabadíts meg bennünket. és tölts be a te szent lelkeddel. Segíts bennünket először is, hogy gyönyörködjünk benned, a te szent igédben, a teljes kinyilatkoztatásban, és abból semmit ne engedjünk a földre esni, hanem törekedjünk arra, hogy mindent összefüggéseiben lássuk, az életünket a te uralmad alatt lássuk, és a te célodhoz közelítsük akaratunkat, szándékunkat, vágyunkat, törekvéseinket. Ezért kiáltunk hozzád, ne hagyd magunkra, könyörülj rajtunk, mert ember számára ez az út lehetetlen vállalkozás, és mi mégis veled ezen az úton kell végig haladjunk. Mi Urunk, Jézus Krisztus, egyetlen jó pásztorunk. Ezért kiáltunk hozzád, hogy hallgass meg bennünket, és könyörülj rajtunk. És így bocsáss vissza a szeretteink közé, a családtagjaink közé, a gyülekezetbe, a városunkba, a munkahelyeinkre, ott, ahol élünk, ahol megharcoljuk mindennapi harcainkat. És hadd lássák meg az emberek, hogy bennünk a szeretetnek, az értelemnek, a bölcsességnek, az életnek a lelke van, a te szent lelked, hatalmas Istenünk, mennyi édesatyánk. Ezzel a lélekkel könyörgünk életünkért, a gyülekezetünkért, a betegeinkért. Adunk hálát a gyógyulásért, hatalmas és dicsőséges szabadításaidért, megtartó kegyelmedért és szeretetedért. Ezért az Isten tiszteletért, hogy ma is szólt köztünk az életre hívó örök életbeszéde. Adunk, hogy magával ragadjon most is. Így kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, hallgass meg minket. Amen. Imádkozzunk testvéreim az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetében ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Amirunknak az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal, mi élünk. Amen.